ahol az erdőben két öreg tölgy egymásnak bólogat, ott még egy csepp emberség.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke, Székely János szombathelyi megyéspüspök korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnökválasztás volt. A tanácstagok a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. A Romániát ért orosz dróntámadás újabb figyelmeztetőjel arra, hogy a háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni, írta a köztársasági elnök a közösségi oldalán. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Sulyog Tamás. Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke a mai romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított semlegességi politikát. Orbán Viktor a közösségi médiában azt írta, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Sulyog Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában, közölte a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök esküjéhez híven a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a kormány és az országgyűlés képviselői is. Felidézték, az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. A kormányfő ezen felül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő alaptörvényi kötelezettségének megfelelően a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat, olvasható a közleményben. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz. Velkei György Jánost a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza főigazgatóját választotta elnökének az Egyházi Kórházak Egyesülete. A kórház mai közleménye szerint a főigazgató megválasztása tovább erősítheti az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények közötti szakmai együttműködést és az emberközpontú egészségügyi szemlélet képviseletét. Figyelembe véve a lakossági igényeket a korábbi hírekkel ellentétben mégis kinyit a Szabadstrand Szolnokon július 1-én, közölte Szolnok megyei jogú város önkormányzata. Bár a tegnapi hírek még arról szóltak, hogy idén nem nyit ki a Szabadstrand, a mai napon az önkormányzat már arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy szabad a strand. A Szabadstrand üzemeltetése többek között az infrastruktúra telepítése és fenntartása, szezon végén ezek bontása, a terület kezelése, valamint a biztonsági és fenntartó személyzet biztosítása várhatóan havonta nettó 7,5 millió forintba kerül. Összesen 62 mentőegységgel és 200 fős mentőszemélyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat, közölte Györfi Pál, szóvivő. Tájékoztatása szerint a tevékenységük három részre oszlik, a mérkőzés helyszínén, a Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegységük lesz jelen, hogy részben a játékosok, részben pedig a szurkolók biztonságára vigyázzon. A mérkőzés helyszínén két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani. A mentők azonban a szurkolói zónák környékén is jelen lesznek, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén, illetve az Andrássy úton, összesen 27 mentőegység áll majd készen létben. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült, gyengén fátyol felhős idő. A hajnali órákban észak felől felhősödés kezdődik, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz a légmozgás. Éjszaka 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Love is a secret, why my heart always cries. Let me take it again and see the night when your lips still light on me. And I was so free. With you I fell in a fly, and you were only mine. It was a perfect half, and I touched the we'll be right back.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Sándor Zoltánt, a Miskolci Egyetem női karának karnagyát, és beszélgetésünket egyből egy gratulációval kell kezdenem, hiszen a Miskolci Egyetem női kara a 34. Nemzetközi Kórusfesztiválon Verónában, amely április 8-a és 11-e között került megrendezésre, nos ezen a kórusfesztiválon szépen szerepelt, nem is akármilyen díjat, az első díjat hozták el. Szívből gratulálok ehhez az eredményhez.
Igen, azért egy kicsit korrigálnám, mert ez az első díj, ez többen mostan a kórus versenyeknek egy pontozásos alapján szokták megállapítani a díjakat. Ugye már csak azért sem, mert 16 induló kórus volt, de különböző kategóriák és egyéb mások voltak. Viszont a pontszámok alapján, ugye százas pontrendszerben a 92 pont fölött teljesítők azok a kategória legjobbjai gyakorlatilag. Úgyhogy mi két kategóriában indultunk, egy folklor kategóriában és egy ifjúsági női karban, mind a kettőben végül is ezt az optimum, tehát a 92 pontszám fölötti eredményt értük el.
Akkor optimó fokozatban részesült. Hát bocsásson meg, hogy nem tudtam ezt így az elején kifejezni. Magyar gondolkodásmóddal gondolkodtam, és magyarul én megadtam Önöknek az aranyminősítést és az első helyezést. Tehát optimó fokozatot szereztek.
Ezért azt kell tudni, hogy itt különböző kategóriák voltak, és összesen 4 optimó díjat osztottak ki, ebből 2 a miénk volt. Tehát azért ez mégiscsak egy jó érzés, és azon kívül még a műsor össze és levezetése miatt én kaptam egy karnagyi külön díjat.
Ehhez is szívből gratulálok, hiszen az Ön szakmai munkáját is elismerték akkor ezen a kórusfesztiválon.
Talán nem hangzik dicsekvésnek, de tényleg biztos ez is benne van.
Hogyan készültek erre a kórusfesztiválra? Sőt, visszatérő versenyzők már Önök, és résztvevők az ilyen kórusfesztiválokon és megmérettetéseken?
Egyszer voltunk már egy olyan jó 10 évvel ezelőtt, szintén Veronában. Ugye akkor egy kicsit könnyebb dolgom volt nekem, már mint a kórusvezetőnek, mert nagyobb létszámú volt az együttes, 35-en voltunk kint. Úgyhogy még a helyszínt is ismerjük, hiszen ez a Veronai Filharmóniának a nagy terme, ahol a verseny zajlott, és akkor is egy első, hát egy optimális, vagy nem tudom, egy nagy minősítéssel tértünk haza. Hát most annyiból volt nehezebb, hogy kevesebb a létszám a kórusban. Hát tulajdonképpen ez a kórus a zenőszéti karnak a női kara, és hogy itt begyűrűznek egyéb más dolgok, tehát hogy kevesebb hallgatót veszünk fel, vagy kevesebben járnak most gyakorlatilag kóruspróbára, és 14-en voltunk in, és hát ennek olyan technikai problémái vannak, hogy meghatározza, hogy milyen műveket lehet választani, akkor ezek a lányok tulajdonképpen egy ilyen kötelező gyakorlatként vesznek részt a kóruson, tehát nem az szerint van összeválogatva, hogy milyen a hangfajuk, tehát a kórus összetételét befolyásolja ez a dolog, és hát ez mindig fejtörést okoz, hogy egy ilyen összetételű kórusra milyen műveket lehet választani, amit meg tudunk oldani, persze úgy, hogy jó is legyen.
A karnagy mellett, az Ön munkája mellett jelentős szerepe volt Gulybánné Varga Krisztina színvonalas zongora kíséretének, ezt is említsük meg, és ahogyan is említette, a folklór kategóriában és az ifjúsági női kari kategóriában léptek színpadra. Milyen műveket adtak elő? Hogyan állt össze és állították össze a repertoárt?
Hát a folklór kategóriában elsősorban bárdos, kodály művek voltak, illetve egy karai mű és egy kocsármű, tehát ezek népdalfeldolgozások, hát nyilván a folklórból adódik a népdalfeldolgozás, és hogy tulajdonképpen nagyon oroszlán része volt itt a Varga Krisztinának, aki a karai darabot kísérte, nagyon virtuózan, és nagyon jó volt vele együtt dolgozni. A másik kategóriában ott elsősorban szakrális művek voltak, mert azok voltak nálunk terítéken, és hát magyar művet az azért nem vittünk, mert a folklór az eleve magyar volt, tehát ez csak tiszta magyar művek voltak, viszont volt egy orosz mű, ami egy nagyon érdekes mű, egy Csajkovszki mű volt. Én nem is tudtam korábban, Csajkovszki női karra is írt egy 6-os ciklust, abban annak egy része volt, ez egy kötelező mű volt, és hát a mű az egy fiatal lányról szól, akit hozzáadtak egy idős férfihez, és hogy az idős férfi kvázi fogva tartja, tehát nem engedi a barátnőihez egymáshoz, és ez egy nagyon érdekes, és egy ilyen sok drámát, és ugyanakkor mégis egy ilyen reménységet tartalmazó ének volt, ez volt a mi kötelező darabként. Most ennek az az érdekessége, hogy a versenyszervezői lefordították olasz nyelvre, ami Csajkovszki olaszul azért nem annyira jó, úgyhogy mi megkerestük az eti kottáját, és hát szláv nyelven énekeltük, oroszul énekeltük végig az egészet, és emellett mondom, elsősorban egyházi műveket énekeltünk, ami összefügg azzal is, hogy nem régen csináltunk egy lemezfelvételt, és ott nagyon sok készen volt egyházi művekből.
Hányan képviselték a női karban Magyarországot és Miskolc városát a Miskolc Egyetem női karában, és nem utolsó sorban mondjuk el a kedves hallgatóknak, előttünk vannak most itt a képek, az élmények, felszabadító örömben, és boldog arcokat látok én itt a képeken, itt magunk előtt, azokon a fényképeken, amelyek a helyszínen készültek.
Hát igen, valóban, hát ugye itt a legizgalmasabb rész a szereplések után, amikor az eredményhirdetést várjuk, és ez a Filharmónia nagy termében szokott lenni, ahol minden valamennyi résztvevő bejön, és hát nagy örömújongással szokták fogadni ezeket a bejelentéseket, és hát mi vártuk, hogy legyen valami, csak nem említették a kórus nevét, és valahol az utolsó harmadban vagy fél részben egyszer csak megszólalt ez a dolog, hát és akkor derült ki, hogy milyen díjat kaptunk, és a lányok visítottak. Tehát az a boldogság, az öröm, mondjuk az is benne van, hogy azért egy nagyon intenzív munka volt mögötte, és hát végre felszabadultak. És ez nagyon jó leső érzés volt számunkra.
A díj mellett mit jelent az önök szakmai életében ez a siker, ez az elismerés?
Ugye nekem különösen fontos, mert ez a zeneművészeti kar növendékeinek a kórusa tulajdonképpen, és hogy hát egy picit közelebb kerülnek ezek a gyerekek a majd a későbbi életüknek a problémáihoz, tehát a zenei megoldásokhoz. Nagyon sok mindent tanulunk, csinálunk közösen, és ráadásul még ezzel a kórussal szoktak gyakorolni a majdani karvezetők, tehát az én növendékeim is, úgyhogy egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, egy ilyen családias légkör van ebben az egészben, hiszen segítjük kölcsönösen egymás munkáját. Azon kívül van egy tanár segítő kolléganőm is, a Marhefkáné Szűcs Bea, aki a beénekléseket szokta csinálni, és szintén részt vesz ebben a munkában.
A teljesség igényével mondjuk el, hogy a magyar kóruskultúrát Verónában önökön kívül a nyíregyházi Kantémusz fiú kórus is képviselte, szintén figyelemre méltó eredménnyel, és így a fesztivál hivatalos résztvevői listáján mind a Miskolc Egyetem női kara, tehát önök, mind pedig a Kantémusz fiú kórus szerepel a nemzetközi mezőnyben. Büszkék vagyunk önökre.
Köszönjük szépen, igen, nagyszerű volt végül is. Hát azt tudni kell, hogy a fiú kórus az nekem is mindig egy olyan kuriózum, Magyarországon elég ritka, és ugye hát ezek a fiúk, kisfiúknak a lelkesedése, az odaállása, amit csináltak, hát tényleg nagyon nagyszerű volt. Annyit tudok, hogy amikor kiválasztották, hogy milyen kategóriába induljanak, a fiú kórusként őket tömpen a női karral, vagy az ifjúsági egynemű karral, így kellene mondani, rakták össze, de aztán kiderült, hogy náluk már basszusok is vannak, tehát ez egy fiú vegyes kar lett, úgyhogy végül is nem egy kategóriában mérkőztünk, hanem külön kategóriában.
És mindannyian sikereket értek el.
Igen, hál' Istennek.
Szívből gratulálok még egyszer Sándor Zoltánnak, a Miskolc Egyetem női kar karnagyának, hiszen a 34. Nemzetközi Kórusfesztiválon Verónában optimó fokozatot szereztek önök. Gratulálok az elért eredményhez.
Köszönjük szépen.
És javaslom, hogy beszélgetésünket fejezzük be egy olyan kórusművel, amelyet önök énekelnek nekünk, és a Szent István Rádió kedves hallgatóinak. Melyik kórusműre is esett a választásunk?
Mivel Olaszországban voltunk, az egyházenei művek között is egy kortárs olasz szerzőnek a művét javasolnám most, ha meghallgatni. Orlando di Piazza a szerző, és Tóta Pulcra a műnek a címe.
Szóljon tehát ez a felvétel a női kar közelmúltban megjelent új CD-jéről.
Thank you.
Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével ezúttal Miskolc nyári napközi is táborai közül válogatunk, és nem is csak válogatunk, hanem ismertetjük ezen napközi táboros lehetőségek mindegyikét. Idén 2026 nyarán milyen nyári napközik közül is válogathatnak az érdeklődők Miskolcon?
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Bebe, és jó, hogy ezt megemlítettük, hogy milyen nyári napközik vannak, és hogy csinálunk erről egy körképet, mint ahogy egyébként minden évben. Most a 2026-os évet nézzük meg. De azért előtte elmondanám a szülőknek, akik most hallgatják a Szent István Rádió hullámhosszán ezt az adást, hogy mik az általános információk, mire számítsanak, hiszen leginkább egyébként ezek a nyári táborok segítség a szülőknek. Mert hogy nagyon sokan ugye nyáron nem tudják, amikor nincsenek szabadságon, hova rakni a kisebb gyereküket, vagy ez problémát okoz. Hát mi ebben próbálunk segíteni, mert a napközi táborok hétfőtől péntekig gyakorlatilag munkaidőben 8 és 16 óra között tartanak, viszont már a napközi előtt 7:30-tól és a napközi után 5-ig felügyeletet biztosítunk. A részvételi díj magában foglalja, ez is fontos, a belépők árát, hogyha valahova mennek a gyerekek, illetve az egyéb szakmai és anyagköltségeket, valamint a napi háromszori étkezést. A részvétel feltétele minden esetben, ezt kihangsúlyozom, a szülői nyilatkozat és az egyéb hozzájáruló nyilatkozatok kitöltése. Hogy hol lehet jelentkezni, és ezt már majd a végén is elmondom, de már az elején is a tudósításunknak, miskolcikultkosz.hu. Tehát ez a weboldal, ahol található egy űrlap, ezt kell kitölteni, és van egy telefonszám is, ami természetesen megvan adva, de a jelentkezést követő egy-két napon belül kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. No, hát ezek az általános információk, és akkor nézzük, hogy mivel találkozhatunk házakra lebontva. Én most nem is időpontra, hanem házakra bontom le, jó? A Di Endre művelődési házzal kezdünk, itt mazsorett kezdő lesz, az időpont július 6-a és 10-e között, a helyszín az Ady Endre művelődési ház, 7 és 12 évkor közti gyerekeket várunk, a foglalkozás vezető pedig Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Ildikó mazsorett oktatók és Kovács Magyaró Zsuzsa balettanár. Virtuózitás, nőiesség, karakter. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel. A mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. És ez a műfaj nem csak a tánctudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is. Hiszen egyszerre kell figyelni a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, karmunkára, botforgatásra, valamint a térforma változásoknál a csapattagjaira. A botforgatás elsajátításában a világbajnok csapat a gyerekek segítségére lesz, szerintem ez is nagy szó. Tehát az Ady Endre művelődési házban nagyjából ez a helyzet. Az ifjúsági házban és a Görömbölyi művelődési házban táncos kedvű napközink lesz. Az időpontja ennek is a helyszíne, június 29-től július 3-áig az ifjúsági ház, és július 6-tól 10-ig a Görömbölyi művelődési ház. Itt 4 és 12 évkor közötti gyerekeket várunk. Mezei Ágnes és Garabuci Zsófia, a Ködmön formációs táncegyüttes tánc oktatója, foglalkozás vezetők. A napköziben a standard és a latin táncok alapjaival, különféle koreográfiákkal ismerkednek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat. A kedvcsináló tánctanulás mellett sok-sok móka és huncutság, társas és ügyességi játék, karaoke, kreatív foglalkozás, tehát például táncos frizura és sminkészítés, táncruha tervezés. Látom, Böbe, hogy neked is felkeltettem az érdeklődésedet, úgyhogy ha most lennél 4 és 12 év között, akkor anyukát be is irathatna erre a napközére, és itt biztos jól éreznéd magad, főleg, hogy most elmondtam, hogy táncruha készítés és stb. Rengeteg színes program várja a gyerekeket. A legügyesebbek egyébként a szeptemberben induló Ködmön formációs táncegyüttes csoportjaiba nyernek felvételt. Tehát az ifjúság és a Görömbölyi művelődési házban ez a táncos kedvű lesz. És akkor nézzünk át egy kicsit majdnem Diósgyőrbe. A Vasgyári közösségi házban, hát itt felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy van egy nagyon jó táborunk, a Mesterségem címere, és megmondom őszintén, még nem telt házas, úgyhogy tessenek hozni a gyerekeket. Július 6-a és 10-e között lesz ez a Mesterségem címere a Vasgyári közösségi házban. 10 és 15 éves kor közötti gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek, szakoktatókat. Az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette napközi, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, a szakmák az adott szakterületek szakemberei, szakoktatói mutatják be. Egyben lehetőséget adnak kipróbálni a gyerekek rátermettségét és már meglévő tudását. Minden előadás, foglalkozás interaktív és az élményszerzésre épül. És a gyerekek betekintést nyerhetnek többek között a pék, a dísznövénykertész, a nyomozó, a ruhakészítő, a kozmetikus szakmák, valamint az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, továbbá az egészségügyi ágazat rejtelmeibe, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe is. A pályaorientációs foglalkozásokat a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK és a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg. Úgyhogy a mesterségem címere is szerintem nagyon izgalmas és nagyon jó kis tábor lesz, ennek nézzünk majd elébe. De a Vasgyárban nem csak ez van, hanem egy másik olyan tábor, amit én azt gondolom, hogy nincs olyan gyerek, aki ne szeretne, hiszen kutya és gazdi mesés kalandtábor, ez július 27-e és 31-e között lesz, a Vasgyári Közösségi Házban 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, itt pedig Szabó Szabina, kutyás terapeuta, kutyakiképző tréner, a foglalkozás vezető. A kutyás mesetábor egy különleges élménytér, ahol a gyerekek a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz. Játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül elsajátítják azokat az alapokat, amelyekkel igazi, figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak. A napközi biztonságos és szeretetteljes környezetben mutatja meg a kutyákkal való helyes kommunikációt és a gondoskodást. A hét során a mese, a mozgás, az alkotás és egy különleges harmónia nap is segíti a megnyugvást és az elmélyülést. Ez nem csak tábor, hanem egy emlékezetes utazás gyerekeknek és négylábú társaiknak egyaránt. Úgyhogy kutya és gazdi mesés kalandtábor, amiről beszélünk, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon jó lesz. És akkor átevezhetünk gyakorlatilag a kutyás táborról a jóga és kalandra, ami augusztus már, tehát augusztus 10 és 14 között a Vasgyári Közösségi Házban lesz 6 és 12 éves gyerekeknek ez a tábor, a foglalkozás vezető pedig Demeter Tünde, pedagógus, jógaoktató, hangterapeuta. Hát olyan programot alkottunk a gyerekeknek, ahol igazán megismerhetik önmagukat, és ahol nem kell pörögni. Itt a nyári szünítő valóban a feltöltődésről szól. A reggeli jógakaland mozgásfejlesztő, tartásjavító, önbizalomépítő élményt nyújt a gyerekeknek, majd a hangtálak keltette varázslatban lehet részük. A hangterápia tökéletesen kiegészíti a jogokalandok során megtapasztalt belső békét, és bizony a délutánk változatos kalandjai, közösségi játékai, az alkotás öröme mind maradandó élményt nyújtanak. A napközi a mozgás, a zene, a hangvarázs, a kreatív alkotás és az önfelett játék élményét kínálja a résztvevőknek minden nap. És akkor nem maradt más hátra, mint a ifjúsági ház. Két táborunk is van, a színjátszótábor és egy vadi új, a média műhely. A színjátszótábornak van két időpontja, mert hogy a felső tagozatosok részére július 6 és 10-et hirdettünk meg, és a középiskolások részére július 20 és 24-et. Mind az ifjúsági házban, tehát ha a korosztályt nézzük, akkor 10 és 18 év. Fandl Ferenc pedig, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, nem csak ikonikus figurája ennek a tábornak, hanem igazi védjegye is, hogyha mondhatjuk ezt. A táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejezőkészsége, koncentrációja, kreativitása, együttműködés és improvizációs készsége. Tehát gyakorlatilag a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlatok, jelenetkészítés, beszédtechnika és színdarab készítés, amit a végén, ha jól tudom, akkor elő is adnak. Na és mi az a vadonatúj tábor, ha már itt ülünk a szerkesztőségben, és egy szerkesztővel beszélgetek, nem más, mint sajtósként beszélgetek egy szerkesztővel, nem más, mint a média műhely, ezt pont ezért hangsúlyoztam ki, mert hogy erről lesz szó. Július közepére terveztük ezt a gyerekeknek, 13 és 17-e közé az ifjúsági házba, 10 és 14 éves korközti gyerekeket várunk, és ha foglalkozás vezetők pedig pontosan a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó szakemberek. Tehát nagyon fontos, hogy a tábort azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás, a podcast és a közösségi média. Kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson is dolgozni, és azt is megismerhetik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. A tábor során pedig betekintést nyerhetnek a modern tartalomgyártás kulisszáin mögé, megtanulhatják, hogy hogyan készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és szerintem ami biztos, hogy mindenkit fel fog csigázni, hogy megnézhetik belülről, milyen egy igazi stúdió. A program során dolgozunk csapatban, kipróbáljuk magunkat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is, inspirációt merítünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és beszélgetünk arról is, hogyan működik a mai online média. Mindezt, ami a legfontosabb, egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel és igazi élményekkel. Na hát, gyakorlatilag ezek nálunk a táborok, és ami fontos, mondtam az elején, hogy ki fogom emelni, hogy a jelentkezés, tehát ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, nagyon egyszerű, miskolcikultkosz.hu, ez a weboldal, itt mindent megtalálnak.
Köszönöm szépen Tamás Krisztiának, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének, hogy az idei napközi táboros lehetőségekre felhívta a Szent István Rádió kedves hallgatóinak figyelmét is. Vártok akkor minden érdeklődőt szeretettel ezekre a lehetőségekre.
Abszolút így van, és hát minél előbb, itt most nem adtam meg határidőt, de hát ezért ezt a szülők is tudják, hogy minél előbb jelentkezzenek, mert utána nehogy beteljenek ezek a helyek is, amik még most azért vannak.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vas Juditot, a Kultúrszalon programszervezőjét, aki igaz, hogy nem most januárban, de a Magyar Kultúra Napja alkalmából ProAgria szakmai díjas lett. Mi nagyon régóta ismerjük egymást Judittal, mi dolgoztunk is együtt, és hát tényleg azért az EGRI médiában, a kulturális élet területén, azt gondolom, hogy szinte mindenki ismeri a másikat. Nekünk volt olyan szerencsénk, hogy tényleg egy fél évig együtt dolgoztunk, úgyhogy szeretettel köszöntelek, Judit, és köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.
Köszönöm a meghívást, és én is szeretettel szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Szűkös az adásidő, és nem biztos, hogy minden szegmensére ki fogunk tudni az életednek térni, de azt tudom, hogy ugye te a kultúrával talán már az egyetemen, vagy akár még korábban is megismerkedtél, hiszen ugye te a Miskolci Egyetemen magyar szakon végeztél. Azt is tudom, hogy tanítottál egy rövid ideig, de hamar a tévézés és a média világába bekerültél. Az, ami most igazság szerint téged erre a díjra érdemesnek tartotta, az az, hogy te ugye évek óta valóban szerves részét képezed a város kulturális életének, hiszen szervezed a kultúrszalont, az Egri Szimfonikus Zenekarnak is a sajtósa, egy olyan kis
mindenese,
vagy ilyen kis kultikus alakja, igen, így akartam folytatni a titulusodat. Azért mellesleg még hozzáteszem, hogy ugye a Gárdonyi Géza Színháznak is a sajtóreferense vagy, tehát tulajdonképpen a sok-sok minden, amit csinálsz, mind valahol szerves része a kultúrának. Ha valaki magyar szakos, akkor a kultúra az biztos, hogy ennyire kell, hogy érdekelje szerinted? Minden magyarost ennyire érdekelhet a kultúra, hogy előbb-utóbb a kulturális életben találja magát?
Én bízom benne, hogy a kultúra az érdekli, de a programszervezés vagy a kultúra szervezése az már nem biztos. Viszont én nem azért lettem magyar szakos, hanem azért, mert én mindig újságíró szerettem volna lenni, és középiskolában tagja voltam az iskolai újságszerkesztőségének is, és írtam a városi labba is, és azt mondta az akkori osztályfőnököm, aki egyben a magyar tanárom is volt, csak úgy lehetsz újságíró, hogyha elvégzed a bölcsész karon a magyar szakot. Akkor még nem volt kommunikáció szak. Tehát én valójában ezért mentem magyar szakra, de aztán, ahogy elvégeztem a szakot, és elkezdtem tanítani, ott az is vonzani kezdett, tehát maga a pedagógusi pálya, de azért pár év múlva be kellett látnom, hogy nem vagyok igazán pedagógusnak való, mert nem vagyok elég következetes. Talán túlságosan szeretem a gyerekeket, vagy másképp képzeltem el az oktatást, vagy hogy tényleg nem vagyok elég szigorú és következetes, és hogy ez nem biztos, hogy hosszú távon jó lesz, sem nekem, sem a gyerekeknek. Úgyhogy elköszöntem ettől a pályától, és visszakanyarodtam a gyerekkori álmomhoz, tehát az újságíráshoz és a médiához.
Az első médiában való dolgozásod az a TV Eger volt?
Hát leszámítva ezt a középiskolait, igen. Az egyik helyi labban olvastam otthon klasszikus, tényleg krumpliputolás közben egy újsághirdetést, hogy a TV Eger szerkesztőt keres. Jelentkeztem, volt 3 hónapos casting, és ezen sikerült ott maradnom, és akkor így dolgoztam majdnem 7 évig a TV Egernél. De igazából érdekes, mert ugye sokat voltam kamera előtt, illetve mikrofon mögött, és én nem erre vágytam annak idején, hanem írásra, tehát tényleg nyomtatott sajtóban, vagy online sajtóban írni, és ez is megadatott, hiszen az Egri magazinnak voltam 4 évig a főszerkesztője, és akkor éreztem igazán, hogy na, helyemen vagyok.
Arra emlékszem a tévés írádból, hogy ugye sajtótájékoztatókon rendszeresen találkoztunk, de ugye a tévénél te is, csak úgy, mint én itt a rádióban, nekem ugye van a Kultúrkör című műsorom, amit már tényleg meg nem tudom mondani, hány éve, évtizedet csinálok, de te is ugye a kultúrát megkaptad, hiszen mi rendszeresen találkoztunk a színházban, a kultúra eseményeken, bemutató előtt, egymásnak adtuk a mikrofont, te kezdesz a rendezővel, én a főszereplővel, tehát már a tévénél is valahogy elindult az, hogy a kulturális témák téged találtak meg.
Igen, persze, hát a szerkesztőségben azért nyilván mindenki azt a területet szerette volna, és ha ügyes volt, meg is kapta, amiben úgy érezte, hogy jó. De nekem nem csak a kultúra volt, kaptam például egyházi műsort, vagy természetvédelmi műsort, tehát igyekeztem kipróbálni magam más területen is, de fő hangsúly természetesen a kultúrám volt.
Tehát ugye tévésztél, ahogy említetted, az Egri magazint szerkesztetted, tehát a fő csapás irány, amit nagyon szerettél volna már középiskolában, tehát az írás megadatot, ahol mi együtt dolgoztunk ugye a MediaWorks-nél, ott ugye nekünk podcasteket kellett készíteni, tehát rádiózás, és azért ott is volt egy pici írás. Minden területen kipróbálhattad magad, úgy valamelyik mellett le tudtad tenni a voksodat, tehát inkább írásban érezted magad erősebbnek, vagy beszédben, kamera előtt, vagy mikrofon mögött?
Érdekes ez azóta, tehát ez volt 2018 táján, amikor én eljöttem a tévégettől átmentem az egyetemre, és akkor kezdtem megérezni egyébként, de akkor még nem volt alkalmam így a gyakorlatban ezt folytatni, hogy nagyon szeretek beszélgetni az emberekkel. Ugye ez már a tévés munkában is nyilván kiderült. Tehát nagyon szerettem azokat a műsorokat, amikor bejöttek hozzám, és nyugodtan tudtunk beszélgetni. És ez ott teljesedett ki, hogy már nem médiás koromban elkezdtem beszélgetéseket vezetni, élő beszélgetéseket. Különböző területről volt és működik a Vastaps, illetve Borász beszélgetések.
Ez annyira jó, kitalálta ezt a címet, ugye a neved Vas Judit Vastaps, és ez nagyon el lett találva annak idején.
Bár én hadakoztam ellene, nem az én ötletem.
Nem tudom, hogy miért, ez nagyon-nagyon-nagyon találó szerintem.
Köszönjük. Szóval, hogy ez, éreztem, hogy na ez lesz az a terület, vagy ez az a terület, amit én igazán szeretek, az írás mellett, csak azt, akkor az írásnak már nem volt fóruma számomra. És a rádiós időszak, ez az egy év, sajnos csak egy év volt, na ott a kettő találkozott, hiszen médiás fórumon voltam, ott hallgatókat el tudtam érni, több hallgatót, mint mondjuk egy ilyen kis esti beszélgetésen, de ugyanakkor beszélgettem. Tehát különböző területről jöttek be hozzám Egerből nagyon izgalmas személyiségek, és nagyon jó volt velük beszélgetni. Tehát ha valami igazán közel áll hozzám, az ez a beszélgetés.
És hogy érzed magad olyankor, amikor téged kérdeznek? Mi már kölcsönösen kérdeztük egymást.
Ha te kérdezel, akkor jól.
Aranyos
nem, vagy. Ha kollégák kérdeznek, akiket már ismerek, akkor nyilván nincs ezzel probléma, meg szeretek beszélgetni. Érdekes a kérdés, mert más helyen, vagy más fórumon még nem nagyon kérdeztek. Tehát nem tudom, hogy reagálnék, hogyha egy idegen környezetben egy idegen személlyel kellene beszélgetnem, de azt hiszem, hogy nem okozna problémát éppen a rutin miatt, tehát hogy sok beszélgetésben veszek részt. Nyilván az is igaz, hogy ott én szoktam kérdezni, de szerintem biztos megoldanám, nem tudom.
Jelen esetben ugye legalábbis két területen programszervező vagy a szimfonikusoknál, és ugye a színházban, a kultúrszalomban meg a beszélgetés meg, tehát tényleg úgy mindenben, igen. Úgy mindig képben vagy, és nem felejtődik el az egyik vagy a másik képességet, meg tudod mindegyiket úgy csiszolni, erősíteni. A kultúrszalon én azt gondolom, hogy Egerben, hát hogyha így szavakat kellene rá találni, az tényleg egy ilyen hiánypótló, egy esztétikus és igényes kulturális, tehát ilyen elképesztő vendégeket tudtok meghívni, ami azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan Egerben, egrieknek azért jó, mert ugye Egernek megvan a maga megszokott kis színháza, a megszokott kis kulturális lehetőségek, de mondjuk nem mindenkinek adatott meg az sem, hogy mondjuk a fővárosba menjen, vagy Debrecenbe, vagy Miskolcra, vagy máshová. Tehát jó az, hogyha házhoz hozzuk azokat a színészeket, rendezőket, tényleg a kultúrában nagyon prominens személyeket, akiket mondjuk jó itt Egerben látni. Amikor leülsz egy Kossuth Díjas színésszel, vagy egy íróval, egy József Attila díjas íróval, vagy tényleg egy olyan emberrel, akiről azért tudjuk, hogy több mindent letett az asztalra, ott van egy pici gyomorgörcsöd, vagy ez hogy van egy ilyen kultúrszalonos beszélgetésre a felkészülésed?
Hát mondom akkor az egyik legfrissebb élményemet a nyárit, Rudolf Pétert és Nagy Kálózi Esztert. Nyilván már a megkeresésük, tehát van bennem egy ilyen mélységes tisztelet az iránt, amit ők évek alatt adtak a kultúrának. De nem ismerem őket, hogy milyen emberek lehetnek valójában, és ez a program végül is ebből ad egy kis ízelítőt. Tehát megvan bennem egy mélységes tisztelet, egy izgalom, de ugyanakkor meg azt gondolom, és ez ki is derül egyébként a beszélgetés végére, hogy ők is emberek. Tehát ugyanazokkal a problémákkal küzdenek nyilván, mint mi, és amikor leülünk beszélgetni, ott ez a tehát ott nem úgy tekintek rájuk, mint a Kossuth Díjas, vagy nem tudom milyen díjas művészre, hanem egy férfi és egy nő, két emberrel beszélgetek, akik történetesen itt házasok, mert ugye az ő esetükben ez volt, és nyilván mindenkinek megvan a maga karrier története, a maga munkája, amiben kiválót alkotott, és úgy beszélünk erről, én legalábbis remélem, hogy ez jött le, hogy a munkahelyükön adódó feladatokat hogyan oldották meg, milyen sikerélményük volt, ez hogy tükröződik, hogy ugye mind a ketten végül is hasonló területen dolgoznak, ez hogy csapódott le mondjuk a magánéletükben. Tehát az a lényeg, hogy onnantól átfordul egy ilyen talán intimebb, személyesebb beszélgetésbe, de ez a tisztelet természetesen, és nem csak azért, mert valaki Kossuth Díjas, én ugyanolyan tisztelettel fordultam, hát fantasztikus élmény volt a podcast idején, egy mentőápolóhoz, vagy bárkihez, aki bejött oda hozzám, mert mindig azt is, legfőképp azt tisztelem, hogyha valaki a munkájában arra törekszik, hogy minél jobbat hozzon ki belőle, és ez mindegy, hogy milyen területen végzi, és akikkel sikerül beszélgetnem, ők azért kerültek oda, mert valami olyat tettek a munkájuk, a hobbiuk, stb. Területén, amiről érdemes ugye beszélgetni. Tehát ez a fajta tisztelet, én inkább úgy mondanám, hogy a megilletődés, az persze volt a nevesebb művészeknél, de valahogy el is elmúlik, mert rájövünk tényleg, meg megérezzük azt, hogy emberek beszélgetnek egymással.
Igen, amúgy az ember, amikor tényleg évtizedek óta ebben van, talán akkor ebben is hasonlóan gondolkodunk, hogy minél nagyobb névvel kerül az ember kapcsolatba, hát nyilván én is az elején, meg még biztos, hogy most is gyomorideggel kezdeném, de olyan jó azt látni, amikor a mikrofonnál tényleg egy mellé rendelt viszonyban beszélgetsz valakivel.
Igen, és bocsáss meg, most eszembe jut, hogy az viszont tud rontani a beszélgetésen, hogyha ez a művész elvárja, hogy én úgy kezeljem őt, mint mondjuk egy Kossuth Díjas művészt. Tehát ha van köztünk ugye nyilván egy fal, hogy én ez vagyok, te nem vagy ez, de sok művész ezt abszolút le tudja rombolni, ezt a falat, közösen le tudjuk rombolni, és emberként beszélünk egymással, de azért volt olyan a nem tudom hány év alatt, hogy ő felhúzta ezt a falat, és ragaszkodott hozzá, hogy ott maradjon. És akkor valahogy nem tudott működni köztünk, se a kémia, vagy nem tudom, nevezhetjük bárminek, nem tudtam őt úgy megfogni, olyan emberi módon, ahogy szerettem volna, és ez bizony szerintem érződött a beszélgetésen, meg úgy megmaradt a beszélgetés végén ez a távolság.
Igen. Hát ez azt gondolom, hogy ez nem díjtól, és nem tudom milyen elismertségtől függ, hanem az embernek a saját emberi mi voltjából fakad, mert mondjuk ehhez akár egy egri riportalany is lehet olyan, hogy nehézkesebb, mert lehet, hogy ő maga görcsölt. Tehát tulajdonképpen az lehet, hogy nem is fal, hanem neki a görcse, de nyilván azért az elmúlt évtizedek alatt nagyon sokféle fajta...
Igen, de bocsáss meg, ez más. Tehát amikor mondjuk egy egri riportalany nincs ahhoz szokva, hogy most ő fél órát magáról beszéljen, ez teljesen érthető. És itt egy kis gátat kell neked feloldani, mint kérdezőnek, de amiről én beszélek, az a nem emel engem arra a szintre, vagy nem tudom ezt jól megfogalmazni, tehát ő nyilván magasabb szinten van a különböző elismerések és munka meg stb. Miatt, de magában a beszélgetés idején is ő szeret azon a szinten maradni, és nem emel fel engem. Tehát nem, ezt nem akarom használni, hogy nem ereszkedik le, de valójában pedig igen, ez a lényeg. Még amit te említesz, az a görcs, vagy az a gátlás, az nagyon sok emberben persze természetes. Ezért is vagyunk mi, te meg én, egy kicsit ilyen, vagy kell lennünk egy kicsit pszichológusnak is. Tehát, hogy hogyan tudunk már az első pillanattól úgy nyúlni ahhoz az emberhez szavakban, hogy tudjuk oldani ezt a gátlását.
Igen, meg a pszichológia szerintem olyan szinten is kijön, tehát tényleg végzettség nélkül, hanem az élettapasztalat, ami, meg a szakmai tapasztalat, amit kihozza, hogy igen, az adott riportalany rezgéséből is ki lehet venni, hogy egyáltalán milyen a személyisége, hogy aznap milyen napja van, érdemese azokat a bizonyos rétegeket lefejteni, vagy érezzük meg azt, hogy na eddig és ne tovább. Igen, de nyilván millió meg egyféle ember van, és voltak kevésbé sikeres, és nagyon jó élmény is. Kevésbé jó élmény riportalanyok az életünkben, de hát maradjunk ott, hogy azért szeretjük ezt csinálni, szeretjük ezeket a beszélgetéseket. De tulajdonképpen nem tudom, hogy tényleg a kultúrszalon mellett még a szimfonikus zenekarról is tudunk beszélni, mert tulajdonképpen ott ugye a kultúra, hát a zene, a komoly zene, hát ugye hány kamaraopera fesztivál, újévi koncertek és millió meg egy városi rendezvényben vagytok jelen, tehát hogy amúgy, amikor ennyi mindent csinálsz, és mindnek az alfája és az omegája és az origója a kultúra, mennyire tudod magad szétszedni, vagy jó gyerekek, este most megyünk egy színfi próbára, de két nap múlva megkészülök egy Rudolf Péteres beszélgetésre.
Tehát fontosan. Ez, hogy
tudja az ember szétaprózni ennyire magát?
Muszáj, és amellett még nyilván a főállásom a színházban van, ott is van elintézni való, illetve a nehéz időszak volt ez a bármennyire is szerettem maga a rádiózás, mert ott meg, hát emlékszel, végeztem a színházban, rohantam át a stúdióba, megcsináltam a két beszélgetést, rohantam onnan mondjuk próbára, vagy vastapsra, és akkor utána éjjel hajnal négyig vágtam a beszélgetéseket, de ez egyrészt tud motiválni, nyilván azt csinálom, amit szeretek. Másrészt pedig azt nem mondanám, hogy maximalista vagyok, de szeretem jól elvégezni a munkámat, és ez hajt. Tehát inkább nem fekszem le, még négykor, hiába csicseregnek már a madarak, de ha úgy érzem, hogy nincs még jól megvágva az anyag, vagy van benne valami kis hanghiba, vagy probléma, azt megcsinálom, inkább kevesebbet alszom. Nyilván ez hosszú távon nem lehet csinálni. Most kevesebb a munka, hiszen nincs ez a rádió, de igen, tehát ez a sokszínűség, ez az életem része. Az, hogy a szimfonikus zenekarnál dolgozhatom, ez az élettől egy nagy ajándék, meg az, hogy Szabó Sipos Máté mellett dolgozhatom, és nyilván itt is vannak csendesebb időszakok, mondjuk, mint ez a január-február, de majd tavasz és a nyár az izgalmasabb. Mivel az ember nagyon szereti, és szeret ezekkel az emberekkel együtt lenni, így fáradtságot nem ad, probléma megoldónak kell lenni. Tehát hogyan szervezél meg egy koncertet, miben tudsz te hozzáadni ahhoz, hogy ez sikeres legyen, hogyan szerez közönséget, milyen legyen a plakát, stb. De ezek úgy tuningolják az embert, éppen azért, mert nagyon szereti. Visszatérve arra, hogy oké, hogy most én persze én kaptam ezt a díjat, és nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagy megtiszteltetés, de itt azért vannak velem is, meg mögöttem is emberek, akik segítik a munkám. Például a kultúrszalont, azt ugye 2014-ben negyed magammal indítottam el, Gulyás László, Lázárita és Malácsik Tibor, igen, együtt indítottuk el. Ma már hárman vagyunk, de ugye az ő lelki támogatásuk meg a beszélgetéseink szervezésben segítés, azért ez is hozzáad ahhoz, hogy sikeres legyen a program, és ugyanez vonatkozik például a Vastapsnál is. Hát a zenekarnál meg nyilván még több emberről beszélgethetünk, a segítő munkatársakról, kiemelve természetesen Szabó Sipos Mátét, meg a zenekari tagokról.
Meg hát a gyönyörű két lányod, akik a legnagyobb támogatás, meg hát mondom, igen, anya, mekkora példakép lehet, nem? Tehát például ők a kultúrához hogy állnak? Virág és Eszter?
Nyilván kell jönniük, tehát...
Nincs appelláta, jönni kell?
Nem, hát már nagyok, 26 lesz, és...
De ők segítkeztek, és emlékszem, igen, a kultúrszalonnál is.
És 23 a kisebb. A kultúrszalon az egy... Azt látom rajtuk, hogy ott nem is kell megkérdeznem tőlük, hogy jöttök-e, hanem már a dátumot bevésik a kis saját naptárukba. Szóval, hogy ők is nagyon fontosnak tartják, igen, elmondják, büszkék rám, nagyon édesek, és nekik is ez egy élmény, tehát akárhogy veszük maga, a szervezés egy élmény, hogy jön be közönség a mi programunkra, tehát ez nekem a mai napig olyan nagyon-nagyon borzongató, de kellemesen borzongató érzés, és mikor megjelennek nyilván a művészek, az, hogy a mi programunkra, a mi hívásunkra, a mi szavunkra eljönnek, és hát természetesen, ha taps van, és élvezi a közönség, élvezi a művész, az én azt látom, mintha közös sikerünk lenne. A koncertekre is, amire tudnak, örömmel jönnek, de sőt, még a zenekar programjaiban is szoktak segíteni újévi koncertnél, vagy Symphonic Light-nál, ahol nyilván egyedül nem tudok olyan sok helyen lenni, akkor ott eljönnek és segítenek. Persze mind a kettő éli a maga kis életét, de ott, ahol tudnak, ott segítenek.
A kultúrszalon az folytatódik, jól olvastam, ugye?
Igen, augusztus 21-23.
Lehet már tudni, kik lesznek a vendégek, vagy még kiforró félben van?
Még alakulunk. Az első a nyitó napon Tóth Kriszta és Karafi Játorsolya biztos, tehát két hölgyel indítunk majd.
Két írónővel?
Két írónővel, igen, illetve Kulka János és Csákány Eszter zárja majd a napot, de köztem még van mozgás, tehát még szervezés alatt vagyunk.
Hát én kívánok ehhez nagyon sok sikert és jó szervezés. Persze addig még nagyon sok idő van, és millió dolog változhat.
Köszönjük.
De én azt gondolom, hogy egy város Proagria szakmai díjasának lenni, az tényleg egy megkoronázása annak, hogy valamit jól csináltál, valamit sikeresen csináltál, és hogy érdemes csinálni, igaz?
Az, hogy érdemes csinálni, az bennem is bennem van, tehát ez engem motivál, igen, ez nem kérdés, de nagyon fontos a visszajelzés is, hogy tényleg, tehát az egy dolog, hogy neked nagyon van egy ambíciód, és te menni akarsz, hogy ez azután, hogy teljesíts, de ha nincs befogadói készség, vagy nincs pozitív visszajelzés, akkor megette a fenén, úgy gondolom. Tehát egyrészt ez, másrészt pedig, igen, az az adni akarás, hát nem tudom, honnan jön egyébként bennem, tehát hogy honnan jön ez, de az, hogy adjak a közönségnek, az embereknek valami jót, ez az adjak, ez most kicsit nagyképűnek tűnik, vagy egy eszem első személy, de úgy értem, hogy az ötlettel, a megszervezéssel, de nyilván aztán a művészekkel együtt adjunk élményt az itt élőknek, és az is nagyon fontos, hogy olyat adjunk, amiből lehet, hogy nem sok van az országban. Hát hiába vannak ma már nagyon sok podcast beszélgetés és különböző műsorok, de az, hogy élőben így a művészet sok területéről jönnek el hozzánk neves művészek, ilyen kevés van azért az országban ilyen program, és örülök, hogy mi ebbe a sorba beállhattunk.
Szerintem az egriek is, úgyhogy köszönöm szépen, és további sok sikert, Vas Judit, köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!